A prédikáció alapigéjét olvasom a Márk evangélium a második fejezetének első öt verséből, amelyet tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsátattak a bűneid. Amen. Kedves testvérek, hallottuk erről az alapigéről az első ige hirdetést, a terjedő és egymást fertőző kis hitűségünkről, megrekedtségünkről, azaz bénaságunkról. Ennek egy aktuális példája lett a múlt héten a budapesti olimpia nagy álmának véglegessé vált szertefoszlatása. Hogy ki bénázta el, azt nem kell keresnünk, de hogy még szükségünk van a gyógyulásra, bénaságainkból, az bizonyára mindenki előtt nyilvánvaló. Szükségünk van arra, hogy egységbe tudjunk lenni, és arra, hogy merjünk nagyot álmodni, és merjük segíteni egymást ebben a közös álom beteljesítésében. De bénaságunk és bénaságaink fölött hallottuk a múltkor is Jézus gyógyító igéjét. Mik vagyunk és mik nem vagyunk. Hallottuk, hogy Isten gyermekei vagyunk mindenek előtt, mindenek fölött, legelőször, ahogy Jézus szólítja ezt a beteget. Fiam, azaz gyermek. Ez vagy először. Így lát téged ő, és így láthatjuk mi, és kellene, hogy lássuk mi magunkat. És hallottunk arról, hogy mik nem vagyunk, hogy nem vagyunk a múlt bűnétől meghatározottak, hogy Jézus szavára kezdhetünk egy új életet, egy felszabadult életet, az ő szava meggyógyítja ezt az összecsomósodott, megterhelt, megakadt beteg életünket. Mai igehirdetésünkben nem annyira a betegre, hanem a barátaira, és a gyógyuláshoz vezető útra figyelünk. Arra irányítjuk a figyelmünket, hogy hogyan lehet Jézushoz jutni. És miért olyan bonyolult ez? Miért olyan nehéz Jézus közelébe kerülni? Mert ez a történet erről is szól, hogy milyen nehéz is Jézus közelébe jutni az embernek. Hasonló tapasztalatáról beszélt a napokban Fa Nándor, aki 63 évesen, milyen jó ezt hallani nekünk, ismét körbehajózta egyszemélyes vitorlással a földet. A 4 évente szervezett világversenyen. Elmondta, hogy szeretett volna 100 napon belül célba érni, és ez sikerült is neki, mert 93 nap alatt körbejárt. A nemrég hazaérkezett sportember elmondta, hogy számára ez az út, ez egy spirituális út is volt, idézem őt: járom a magam útját, a saját belső utamat, keresgélem a válaszaimat az élet nagy kérdéseire. Helyenként úgy gondolom, hogy tudom, aztán mindig rájövök, hogy nem tudom. A Teremtő, így mondta, mindig gondoskodik rólunk, hogy a lényeg rejtve maradjon. Mi pedig csak tippelünk és okoskodunk. Érdekesen egybe csengenek ezek a szavak azzal, amit egy kiváló magyar mai teológus így fogalmaz Jézusról: elérhetetlenül közel van hozzánk. És valóban, mindig is nehéz volt Jézus közelébe kerülni. A Márk evangélium a pár verser korábban azt írja, hogy egyik reggel a tanítványai ezekkel a szavakkal siettek Jézushoz: mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik, Na vajon mit mondott? Azt mondta nekik, akkor menjünk máshova. De feltámadása után is ezt kellett tapasztalniuk az emmausi tanítványoknak, amíg nem ismerték fel, amíg beszélgetett velük, együtt volt velük, de miután felismerték a kenyér megtöréséről, miután megpillantották őt úgy, amint van, akkor eltűnt a szemük elől. Hangozzon el most is egy szívszorító vers Pilinszky Jánostól, aki éppen emiatt az elérhetetlenség miatt panaszkodik Istennek. A vers befejező része így szól. Halálom után majd, örök öleden, fölpanaszlom akkor, mit tettél velem. Karjaid közt végre kisírom magam, csillapíthatatlan sírok hangosan. Soha se szerettél, nem volt pillanat. Ennem is, ha adtál, soha magadat. Örökkön örökké sírok, amiért annyit diderektem, érted? Magamért. Vége érhetetlen zokogok veled, ahogy szorításod egyre hevesebb, ahogy ölelésem egyre szorosabb, egyre boldogabb és boldogtalanabb. Talán ebben az utolsó mondatban mi is megsejtünk ebből a titokból valamit. A költő látomásában ott, akkor, mindennek végén együtt sírnak majd az Istennel. Mert Istennek is épp úgy hiányoztunk mi, ahogyan mi nekünk ő. Mert ő Jézusban ott várt ránk egész végig, egy életen át, ahol nekünk is lennünk kellett volna. Ott várt ránk életünk, önmagunk titkos közepén, mert itt van egészen közel hozzánk, túlságosan is közel, elérhetetlenül közel, azon a helyen, ahonnan mi elmenekültünk már. Mert igazából nélküle magunkban akartunk lenni. Mert mi megelégedtünk volna csupán az ő ajándékaival is. Mert mi sem vagyunk különbek a csodaleső sokaságnál, akik egyből körbefogták a házat, amikor megtudták, hogy Jézus mégiscsak hazaérkezett. Körbefogták, és így egy újabb akadályt képeztek a beteg társukkal Jézushoz siető emberek számára. Nehéz Jézushoz jutni. Nem csak azért, mert ilyen titkos, belső akadály nehezíti, amiről az előbb beszéltem, hanem mert a lelki akadályokon túl külső akadályok is vannak, mert sokan elállják az utat, mutatja ez a történet. Mostanában tanulságos olvasmányom egy nyugdíjas középkor kutató professzor nemrég megjelent könyve, aminek az a címe, hogy miért nem vagyok keresztény. Nagyon mélyen és őszintén ír arról, hogy milyen akadályok tornyosulnak előtte, hogyha keresztény akarna lenni, és ezek nem ilyen szokásos újsághírben fölvetett akadályok a papokról, meg erről, arról, hanem egy belső, milyen akadályai vannak. Hagyományunk, amelyik megcsontosodott, a Jézus üzenetére rárakódott idegen elemek, a könnyedén ismételgetett és félig sem értett igazságok, amelyeket az egyház szajkózza, hogy ő mondja. A nagy igyekezetünk, hogy majd megvédjük mi Jézust, a mi tanításainkat, hogy észesen vesszük a kívül rekedteket. Valóban olyan ez, mint ez az épület, amiben ott van Jézus bezárva, a sokasság, ami körülveszi és megakadályozza, hogy oda jussanak mások. Így panaszkodik. Érdemes ráfigyelni ő rá és másokra, akik elmondják, hogy milyen akadályok tornyosulnak előttük, hogy Jézushoz menjenek. Nehéz Jézushoz jutni. Azért is nehéz, mert egyedül nem is tudná. Ez a történet erre világít rá. Ott van ez a béna ember, aki egyedül nem tudna Jézusra jutni, mert nem is tud menni, de lehet, hogy még akarni sem tudja. Vágyakozik valamire, de maga se tudja, hogy mire, és szüksége van arra, hogy egy testvére, lehet, hogy valóban a testvére szó szerint is, látva az ő nyomorúságát, a megrekedtségét, összeszedjen még másik három barátot, és rátegyék egy hordágyra, és együtt, így négyen elvigyék Jézushoz. Úgy gondolom, hogy ennek a történetnek ez a része igazán tanulságos lehet a gyülekezet számára, a mi számunkra. Nehéz Jézushoz jutni, és egyedül nem is lehet. Valószínűleg nem lehet egyedül Fanándornak se Jézushoz jutni, és nekünk se. Csak akkor, hogyha vannak barátai, akik már ismerik az utat, akik ismerik, hogy ki az a gyógyító, akik készek arra, hogy fölvegyék, hogy cipeljék, hogy vele legyenek, hogy fáradozzanak érte, hogy őszintén akarják, hogy ő meggyógyuljon. Most éppen itt négyen kellettek, mert hát négyen kell fogni egy hordágyat, hárman már mégse csak nagyon lehet, főleg leengedni nem, de lehetne ketten is akár. Jézus kettesével küldi ki a tanítványait. Jézus azt mondja, hogy ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagyok közöttük. De biztos, hogy egyedül nem megy, hogy ketten vagy hárman kellenek, akik segítenek. Segítenek annak a betegnek, annak a maga tehetetlennek, annak a megrekednek, annak a bénának. És az is érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy az ige azt mondja, hogy Jézus látva azoknak hitét, nem a beteg hitét látta, hanem ezeknek a hitét, akik oda vitték. És nagyon biztató ez nekünk, hogy úgy látszik, hogy a hit az összeadódik, és talán át is adódik. Hogy ez egy közös hitté válik, egy közös vágyakozzá válik. Nagy titok ez, de bizonyára van benne valami, ahogy Pál apostol írja a római levél első fejezetében, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. Hogy egymás hite által lehet vigasztalást nyerni, egymás hite által lehet erősödni, egymás hite által lehet a gyógyulást kérni. És az egymás hitét, ezt az összeadódó hitet Jézus nagyra értékeli. Azt mondja, ez jó. Jó, hogy összeadjátok azt, amitek van. Azt a keveset, és akkor lesz belőle sok. Jó, hogy odaadjátok a magatok hitét ennek. Mert bizonyára nem maradt érintetlen annak a betegnek sem a lelke, látva ezt az igyekezetet, ezt a szeretetet, ezt a küzdést, érte. És úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek is ez egy nagy példa és modell lehet, hogy valahogy így lehet segíteni az embereket Jézushoz. Hogy ketten összefogtok egy harmadikért. Hogy imádkoztok érte, hogy vele együtt vagytok, hogy együtt éreztek vele, hogy hozzátok ide Jézushoz, az ő igéjéhez, hogy meghallhassa ő is a gyógyító szavakat. Így növekszik az egyház. És milyen jó, hogy nem csak itt a most itt élők tudnak összefogni, hanem hiszem, hogy a múlt hitvallói is velünk vannak. Hogy az ő hitük által is tudunk erősödni. Hogy ők is hordoznak bennünket. Hogy itt vannak velünk akár a saját családunknak a régi hitvallói bennünk és körülöttünk, és az ő hitük is véd minket és erősít minket, és segít minket a gyógyuláshoz. Becsüljük ezt meg. Nehéz Jézushoz jutni. És sokszor az akadályokat látva, amelyeket az emberek elé állottunk, fel kell ismernünk, hogy bizony új utakat is kell keresnünk. Lehet, hogy bontani kell hozzá. Nekünk reformátusoknak ez nem olyan szörnyűséges dolog, hogy le kell bontani egy megcsontosodott, egy bekeményedett, egy Jézushoz vezető utat akadályozó hagyományt. Elég csúnya rombolást végeztünk 500 évvel ezelőtt, de ezért, mert nem engedte, látták az mi hitvallóink, amik reformátor eleink, hogy nem engedte az a hagyomány, hogy Jézushoz menjenek az emberek. Hogy megtalálják a bűnbocsánat ajándékát. Hogy felszabaduljanak, hogy megkönnyebbüljenek. Hogy vége legyen ennek a beszorítottságuknak és a rettegésüknek. Nem engedte valami, és ezért megbontották a tetőt. Hát aztán annyira, hogy a ház is összedőlt, és egy újat kellett építeni. De nem biztos, hogy össze kéne rombolni mindent, de az biztos, hogy valamit kell csinálni, hogy ne akadályozza ez az épület, amiben vagyunk, az egyházunk, a magunk tehetetlensége, megszokásai, rossz szokásai, a magunk önzősége, hogy csak előre nézünk, és észre se vesszük a másikat, aki mögöttünk toporog, hogy na ő is akarna valami, hogy Jézushoz akarna jutni. Valamit tennünk kell, új utakat keresni, és lehet, hogy bontani is kell. De hát ez a mi örökségünk, ez a reformációnak a legszebb öröksége, ez a bátorság, ez az eltökéltség, hogy teljesítsük a küldetésünket, hogy Jézushoz tudjunk segíteni embereket. Ez számít egyedül, semmi más. Nem a magunk megvédése, a magunk hagyományainak a őrizgesése. Ez számít. Segít-e az egyház Jézushoz oda embereket? Tud-e segíteni? Nehéz Jézushoz jutni, de megéri. Megéri a találkozásért, az eredményért, és azért is megéri ezeknek a segítőknek is, a múltkor már hallottunk, hogy hogy éri meg a betegnek, a bénának, magunknak, amikor Jézushoz találunk, de amikor másokat segítünk oda, akkor mi is átélünk ebben a találkozásban valamit a Jézus közelségéből újra. Nem olyan gyakran mutatja meg magát, a legelején beszéltem erről, hogy miért. Van egy súlyos titok, ami miatt távol vagyunk az Úrtól. De néha közel jön hozzánk, és akkor az megváltoztatja az életünket. De nem olyan sűrűn jön ez. Pál apostol életében talán csak egyszer történt ez meg, amikor megpillantotta a feltámadott Urat. Valóban. De amikor másokat Jézushoz tudott segíteni, akkor újra és újra átélte ennek a csodáját, ennek a titkát, ennek a valóságát. Ezért volt olyan szenvedélyes, hogy gyertek Jézushoz, ti is, pillantsátok meg egyszer csak, és megváltozik az életetek. Halljátok meg egyszer csak az ő szavát, és meggyógyultok. És én is veletek együtt átélem ezt a találkozást. Amikor megtaláljátok önmagatokat, amikor oda találtok a középre, ahol ő van, ahol ő vár titeket, ahol ő szólít meg, akkor azok lesztek, akik valójában vagytok, az Isten gyermekei. Amikor nem számít a múlt, csak a jövő van előttetek. Milyen nagyszerű, amikor ezt átélhetjük újra a mások gyógyulásában is. Emlékezhetünk a magunkére, és megerősíthetjük azt. Nehéz Jézushoz jutni és Jézushoz juttatni embereket, de megéri. Megéri a találkozásért, és az abban a találkozásban bekövetkező újabb pillanatért, amikor Jézussal együtt lehetünk. És megéri ez a találkozás Jézussal az egyháznak azért is, mert azt olvassuk erről az emberről, hogy amikor Jézus meggyógyítja, akkor azt mondja neki, hogy vedd fel, vidd az ágyadat, és menj haza. Elgondolkodtam, hogy mit kezdett vajon ezzel az ágyjal ez az ember. Hát bizonyára, amíg hazament, addig sokan megkérdezték, hogy mit viselte, mi ez a hordágy. És elmondhatja, hogy valamikor ezen feküdtem. Ezen vittek oda Jézushoz. A bizonyságtételnek a lehetősége. Hogy igen, valamikor itt voltam, és emlékeztet erre újra és újra, hogy honnan is jöttem ki, hogy mi is volt, amikor még nem ismertem meg őt, és nem ismertem meg magamat, hogy ki vagyok igazán. Nem baj, hogyha erre emlékezünk. Nem baj, hogyha az az ágy azért az ott van a szemünk előtt. Hogy bizony, már nem ott fekszem rajta. Nem vagyok tehetetlen. Nem vagyok béna, nem vagyok megrekedt. És elmondhatom ezt másoknak is. Ha csak betette volna a kamrába, és néha-néha ránéz már, az is jó, hogy ne feledkezzen el, hogy mi volt és mi lett. De én azt gondolom, hogy ezt az ágyat használhatta is. Arra is egy felszólítás, hogy figyelj, vannak itt még bénák körülötted, hát fektesd őket rá, és szedjél magad mellé még 3 embert, és vigyétek oda Jézushoz. Elviszi az ágyát, vidd haza, és használt. És növekedjen azoknak a száma, akiket segítünk Jézushoz, és te is legyél egy azok közé, a segítők, azok közül a segítők közül. Légy te is az, aki másokat Jézushoz segítesz. Megéri a találkozást, még ha nehéz is Jézushoz jutni. Hogy elmondhassuk, hogy megtapasztalhassuk, az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment. Mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Amen.